Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Lecserélné vagy eladná autóját?
Nézzen szét a kocsi.hu HD felbontású képei között.
Ha nagy a család, válasszon autót úgy, hogy a gyerekek is elférjenek.
Vagy valami sportosat szeretne, amit mindenki megnéz.
Mobilról is, egyszerűen. Kocsi.hu.
Hogy a mai adásban majdnem késtünk, de csak Andris, te késtél végül is a kezdésnél. Még úgy is ideértem időben, hogy lerohadtam útközben a robogóval, amivel jöttem, de szerencsére egy szimpatikus fiatalember megállt az éles saroknál és összeszedett, úgyhogy behívtuk adásba, és kiderült, hogy egyébként érdeklődik az autók iránt, meg az autózás iránt. Köszöntsétek szeretettel, Járja Norbertet a kocsi.hu-tól. Ez egyébként az Instant Man-nek a podcastja, az autóbutik, járművekről és életről. A stúdióban Norbin kívül itt van Perko Rudolf, az Instant Man brandmenedzsere, és Draskovics András, autós youtuber. Én pedig Zomborácz Iván vagyok, a magazinnak a főszerkesztője. Norbi, te mint használt autó hirdetési oldalakban járatos ember, majd erre ki fogunk térni, hogy mit jelent az, hogy te ennek a guruja vagy. Miért van az, vagy hogy fordulhat elő, vagy fordulhatott elő, nem tudom, hogy ennek még van-e divatja, annak, hogyha elkezdi az ember föltölteni az autó hirdetést az oldalra, és még nem élesítik ki, nem kattint rá, hogy mentés, csak még tölti ki az adatokat, és már hívja a kereskedő, hogy akkor ezt megvenni.
Igen. Sziasztok! Tök jó volt egyébként ez, hogy így említetted azt, hogy a használt autózás iránt érdeklődő vagyok, de ezek szerint a lerobbant robogósokat is kedvelem, mert hogy valóban ez történt, hogy nézd már, hát itt ez egy Iván formájú lerobbant robogós, hozzuk őt el ide az InstaMan-es podcast forgatásra. Úgyhogy köszi szépen, hogy elhozhattalak. Igazából ez úgy történhetett régen, és valójában ilyen sose volt, amit így konkrétan elmondtál eset, hogy maguk az adatok kitöltése után jön ugye a képfeltöltés praktikusan, bár hozzáteszem, hogy a kocsi.hu-nál ezt már megfordítottuk, és ott már előbb töltött fel a képeket. Nagyon egyszerű az oka ennek, hogy feltöltötted az adatokat, megnyomtad azt, hogy hirdetés mentése, és igazából ekkor már aktív is volt a hirdetése, tehát igazából már elérhető volt az a hirdetés, csak ugye képek nélkül. És sokan ezt ugye nem kötötték össze, tehát sokan azt hitték, hogy gyakorlatilag akkor van kész egy hirdetés, amikor te úgy cakon púder mindennel készen vagy, tehát megadod az adatokat, végig ellenőrzöd képeket, berendezed sorba, stb. És hát ugye elég nagy a verseny, hogy hogyan szerzel meg magad, vagy hát nem magadnak, hanem kereskedőként, ugye nagy a verseny, szeretnéd megszerezni a magánszemélytől az autóját viszonylag gyorsan, mert hát nyilván busás haszonnal te akarod eladni először azt majd, és elég sokan nézegették ezt a ilyen módon létrejövő új hirdetés állományt, ami még nincs befejezve. Ugye az egyik legendás hárombetűs kereskedés, aki kivonult azóta már Magyarországról, nagyon ráállt erre.
Hát nyugodtan mondjuk, hogy az AAA-ról van
okay, szó. Oké, nem tudtam, hogy szabad-e őket reklámozni.
De ez egy klasszikus hirdetés figyelő funkció volt, vagy nem. A kereskedőknek volt egy...
Ez egy sajátjuk volt nekik, tehát egyébként ebből jogi eset is volt, hogy ez egy nem hivatalos, tehát ilyen célra semmilyen oldalt nem szabad használni, tehát ez nem csak egy használt autó, nem csak egy kocsi.hu, nem csak egy bármelyik autós listing oldal esetén probléma, hanem egyébként ilyet gyakorlatilag nem szabad csinálni. Tehát ez egy klasszikus ilyen robotos begyűjtés, most nem akarok szakszavakat használni annyira nagyon, de lényeg az, hogy ez egy robot által begyűjtött ilyen adat beszedés volt, és ugye ők ezt használták ki, vagy ezt próbálták, de hát nyilván ilyet nem szabad csinálni, és csinálják ezt egyébként kisebbek is a mai napig is akár. Szóval ennyi csak az oka neki igazából,
de
hogy miért, már egy
félkész. Miért nem szabad egy makrót írni arra, hogy figyelje a hirdetéseket és pingelje őket? Tehát ez miért illegál?
Hát igazából az ASF tiltja, és jogosan tiltja, azt gondolom az ASF, mert ugye az embereket védenünk kell, tehát a hirdető...
Ja, de hogy a ti ASF-etek tiltja, nem valami
mindenki,
törvény.
Nem törvény, tehát ez, de jogosan tiltja, azt gondolom. Tehát ugye lássuk be, hogy azért ez nem egy túl jó dolog az eladói oldalon, hogy te még tulajdonképpen az az érzésed, hogy még késsel vagy a hirdetéssel, és már egyébként hív téged egy, lássuk be, ilyen nepper hangulatú beszélgetések ezek, tehát hogy rárepülnek szó szerint a te hirdetésedre, győzködnek, hogy nekik add el, hogyha veszük az autónak a gyakorlatát, az egyébként ilyen privát emberként megítélve is egy nagyon csúnya gyakorlat volt, hogy azt csinálták, ugye, hogy gyakorlatilag megkínálták neked a teljes árat, ezt velem is eljátszották annó, és ezért is tudom saját példámon keresztül mondani. Meghirdettem a saját autómat, felhívtak, és mondtam a hölgynek, hogy rendben, hölgyem, én bemegyek önökhez nagyon szívesen abban az egyetlen egy esetben, hogyha tényleg az lesz, hogy amúgy az én autóm valóban olyan, mint a leírásban van, tehát nem fognak rajta találni egyetlen egy pontot se, ami ez nem a valóságnak megfelel, de megadják nekem akkor azt az árat, mert ugye a telefonon mindenkinek azt mondták, azzal hitegették az embereket, hogy jöjjél be, megadjuk neked az árat, aztán bementél, és valójában a felének a felét se akarták megadni az autóért. Tehát nyilván ezért volt ez egy rossz gyakorlat. Ha az történt volna, amit ígértek, akkor valóban akkor ez nem egy bántás.
Ott ugye az volt a dolog, hogy behívtak, és nagyon sokáig ott várakoztattak, elkérték a forgalmit, és ott ültél egy váróban.
Az összes gyakorlat, amit itt be lehetett vetni, azt így bevetettek.
Annak idején, amikor a Total Car-nál kezdtem, akkor volt egy ilyen dolog, hogy akkor ezt leplezzük le, és akkor én fogtam, elmentem az autómmal az AA-hoz, hogy eladnám nekik, és akkor közben jegyzeteltem a telefonomba, meg minden, és hogy akkor most minden...
És bekínálták a teli árat perc várakozás után, és igen, el is adtad nekik.
Nem, oda mentem, nem, megnézték a kocsit, tök flottul ment egy ilyen felvidéki tájszólású srác, ott egyébként mindenki ilyen szlovákiai magyar volt egyébként, de tök, tehát látszott, hogy a kocsit úgy nézi át, meg olyan dolgokat mondott, amikről én tudtam, hogy ott van, de egyébként mit tudom, az, hogy picit kipúja, kipufogó, tehát amit elmondott, hogy mi az, ami rajta hiba, az mind valós volt, és mindről így tudtam, és látszott, hogy rendesen át van nézve, és mondták, hogy figyelj, ez az autó, ez egyébként ilyen, amennyit te kérsz érte, az egy valós ára ennek, viszont ez az autó olcsóbb, mint amikre mi megyünk, úgyhogy szerintem jobban jársz, hogyha nem nálunk számítatod be, hanem eladod, és így. És egy annyira korrekt, tök normális elbírálásban volt részem, és akkor elbasztam rá egy napot, és nem lett belőle cikk, mert abból nehéz írni valamit, hogy bemész valahova,
és korrekt.
És korrekt,
hát ez, amit mondanak, hogy a média hogy működik, tehát a pozitívat azt soha, negatívat azt megerősítjük.
Hogy írtak nekünk nagyon sokan, felháborodva, hogy mi volt.
Értem, abszolút.
És akkor próbáltuk, hogy oké, hát most bemondásra csak nem hiszük el, megnézzük, és hát rohadtul nem
jött össze. Valószínűleg addigra mentetek már, akkor, amikor már túl voltak egy pár ilyen körön, amikor már ugye nagyon zaklatták az embereket, utána egy picit visszavettek, és egyébként ezt nagyon sokan csinálják, akár a mai napig is. Tehát ugye ez nyilván egy ez amíg a kereskedelem működik, szerintem ez addig fennálló probléma lesz, hogy ugye az autókereskedők, azok mielőbb szeretnének hozzájutni egy ilyen jobb állapotú, viszonylag olcsón megvehető. Tehát nyilván arra próbálnak rárepülni, hogy ki az, akinek muszáj eladni az autóját, és azt az embert így stresszelik, csak hát értelemszerűen fát vágnak, hullik a forgács, tehát nagyon sok olyan van, akit viszont nem lehet ilyen módon jól megtalálniuk, nem tudják ilyen módon jól stresszelni az embert, és hát felháborodnak, hogy mi az, hogy engem olyan ember hív, akit én nem kívánok. Kicsit egyébként ez olyan, mint az ingatlanosok ne keressenek típusú dolog. Ki lehetne ide írni egyébként azt is, hogy nepperek, kérem, ne keressenek, ennek még nincs ilyen hagyománya. Lehet, hogy megcsinálunk a kocsi.hu-n egy ilyen checkboxot, de hogy igazából ugyanaz a problémakör szerintem.
Ja, ott valószínűleg olyan checkbox lenne piaci igény, hogy tesók, főnökök, nem tudom micsodák, ne, mi van még, hogy tesztpilóták.
Tesztpilóták kivéljenek, igen, az nagyon klasszikus.
Ezeket még lehessen kattintani.
Ja. Hát igen, a tesa az rendszeresen megjelenik, hogy a leírás szinten, hogy a tesók, tesák kivéljenek. Ilyen világot élünk, ez ilyen sajnos. Vagy hát nem sajnos, mert ilyen.
Te ugye nagyjából 2000 óta, tehát 20 éve...
2004 egész konkrétan.
2004 óta fejlesztesz használt autó kereső oldalt, ugye kezdted a használtautó.hu-val.
Így van.
És utána meg a kocsi.hu volt a következő projekted. Hogyha ebbe már ilyen sok évet belefetszöltél, hol van ebben a biznisz része? Tehát miért biznisz használt autókereső oldalt csinálni?
Ez egy nagyon jó kérdés, és olyan szempontból érdekes, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez a világ legjobb biznisze. És egyébként...
Mi pont az ellenkezőjét gondoljuk amúgy kívülről nézve. Aha,
jó, akkor ti egész jól látjátok a helyzetet. Nyilván álszent lenne azt mondani, hogy ezt nem éri megcsinálni, mert különben akkor minek csináltuk volna, vagy minek csinálnánk akár a mai napig. De nagyon sokan, visszatérve akár a múlthoz, onnan elég sokat tudok meríteni. 2004 óta azért sok minden történt, lévén, hogy a kocsi.hu-t azt ugye 2018-ba csináltuk meg, tehát az előtte levő időszak az egy hosszabb időszak volt, és nagyon sokan ugye próbálkoztak azzal, hogy hát, mekkora gagyi ez, egyébként hozzáteszem, hogy nyilván mindenki mindenre azt mondja, hogy mekkora gagyi a Teslára is, azt mondja mindenki a mai napig, hogy mekkora gagyi, ugyanezt mondták ránk is, és majd jönnek és lenyomják ezt az egészet 2 millió forintból. Aztán valahogy senkinek nem sikerült egyébként 2 millió forintból lenyomni, mert hogy egyébként visszatérve arra a kérdésre, hogy ez hol éri meg, vagy hogy nem éri meg, ez egy nagyon összetett dolog. Tehát, hogy nagyon összetett módon jön be az, hogy hogyan fogja ez majd megérni. Ez nem egy ilyen egyszerű biznisz, mint mondjuk egy kereskedelmi dolog, hogy akkor megveszed, eladod, kész, ott van rajta hasznod, ha kellően ügyes vagy, akkor nagy hasznod van rajta, ha kicsit bénebb vagy, akkor még vesztesz is vele. Itt ez nagyon sokféle szertágazó témából jön össze. Értelemszerűen az egyik láb az az autókereskedők től kapott hirdetésért beszedett bevétel.
Tehát ez az, hogy
hirdetési díj gyakorlatilag.
Tehát az, hogy kiemelte jelenik meg, nem, vagy hogy egy telefonszámmal föl tud tölteni 100-at.
Van neki egy céges profilja, és akkor egy telefonszámmal fel tud tölteni 100-at. Nyilván ez az egyik ilyen kvázi legegyszerűbb.
De mondhatjuk, hogy ez a főbevételi forrás?
Hát egyébként azért nehéz ezt kijelenteni, mert nincs olyan, hogy főbevételi forrás. Tehát ez nagyon sok lábon, nagyon sok pilléren álló történet. Tehát igazából ez egy amúgy azért tud jó lenni, mert egy diverzifikált ilyen bevételi portfólióból álló történet, tehát hogy gyakorlatilag nem lehet ezt mondani, hogy bármelyik lába kiesne ennek, akkor az már nagyon csúnya, nagyon rossz érzés keltene szerintem a tulajdonosi körben is, tehát hogy ezt így nem lehet mondani, de lényeg az, hogy áll ugye egyrésztről ebből, nagyon minimális részben akár a magánszemélyektől származó bevételekből is, de alapvetően egyébként azt gondoltuk mindig is, hogy nyilván abból érdemes profitot generálni a magunk oldalán, és aki profitot termel, tehát gyakorlatilag mondjuk egy magánszemély, jó esetben, nem profit céljából adja el ugye az autót, kivéve a nepperek, mert ugye ők magánszemélyként vannak jelen a piacon, és busás haszonnal próbálják megeladni az amúgy megszerzett portékát.
De most az úgynevezett kerti nepperekre gondolsz.
Igen, tehát őket például, ők a legrosszabbak üzleti szempontból, mert ugye ők nem áldoznak semmit a közös cél érdekében, cserébe ők veszik ki a legtöbbet ebből a vödörből, vagy ebből a kosárból.
Velük ugye az is sokszor a probléma, hogy nem is akarják emiatt a nevükre venni az autót, hanem ilyen...
Sose veszik a nevükre.
Biankós adásvételi megoldásokkal sose operálnak, és nehéz bármit érvényesíteni rajtuk a későbbiekben.
Így van, pontosan így van. Ez nyilván egy nehéz ügy. Illetve hát ugye vannak még egyéb hirdetési bevételei az oldalnak, tehát akár az ilyen display, vagy bannernek hívják még ugye ezeket, és nagyjából ilyenekből áll össze, még csomó ilyen nagyon nüansznyi bevételi forrás van, de lényeg, hogy ez nem egy ilyen egyszerű sztori, nem egy ilyen könnyen belátható történet, láthatjuk ezt akár a kocsi.hu kapcsán is, azt sem a profitért csináljuk, bár hozzáteszem, hogy anno a használt autót sem a profitért csináltuk. Tök jó dolog az, hogyha az ember tud valamit úgy csinálni, hogy csinálja, nagyon szereti csinálni, és egyébként a végén még nem mellesleg, hogy profit is képződik. Csak ugye ezt egyébként így nagyon nehéz ilyen üzletté formálni, de hogyha olyan szerencsés helyzetben van az ember, hogy a tulajdonosok azok nem feltétlenül csak és kizárólag a profitra hajtanak, akkor ugye ez egy jól működő dolog, és működik ez a mai napig is akár. Tehát egyébként a kocsi.hu is előbb-utóbb majd ezekből a lábakból szépen fog majd működni, de hozzáteszem, hogy ebbe a történetbe, ebbe sokkal több munkát kell tudni beletenni, vagy sokkal több munkát kell beletenni, de valószínűleg ez így van ugye veletek is. Tehát, hogy nagyon sok olyan történet van az életben, ami nem pusztán üzleti alapon megfogható. Ezt nagyon sokan pusztán üzleti alapon akarják megfogni, de bele is buknak szerencsére, és akkor így meg vagyunk mi, akik pedig ezt szeretjük csinálni, nagyon szeretjük csinálni, több mint 20 éve szeretjük csinálni, a következő 20 évben is nagyon fogjuk szeretni csinálni, és innentől kezdve megvan a helyünk.
És szabad ilyet kérdezni, mi a fő KPI, a oldalletöltés maximalizálása, vagy mondjuk a kereskedői hálózat kibővítése, vagy ezek között sem priorizáltok, hanem minden területnek megvannak a maga kis mérőszámai és céljai.
Ezek nem egyszerre húzzák azért úgy részben egymást? Tehát, hogy...
Az fontos, hogy egyszerre húzzák egymást. Tehát egyébként el lehet ezt billenteni. Tehát Rudi a kérdésedre válaszolva, egyébként nem feltétlenül egy darab KPI van. Tehát azt mondom, hogy amilyen szögből nézem a dolgot, olyan KPI-t kell hozzá találni, hogy ebből a szögből mi a KPI-unk. És akkor nyilván azt úgy érdemes nézni, de amúgy rendszerben kell gondolkodni. Tehát, hogy, és így van egyébként, hogy valójában fontos az, hogy ezek így kvázi egyszerre húzzák egymást, mert egyébként bármelyik irányba is kibillen ez a rendszer, mondom azt akár például, hogyha túl sok látogatás van, de kevés hirdetés, akkor ugye nyilván csalódott lesz a látogató bejön, és akkor így megnézi, hogy mi ez a kevés portékait, hogy ebből nem lehet válogatni. Fordítva, hogyha nagyon sok a hirdetés, nagyon sok a partner egyszerre, kevés a látogató, akkor pedig a partnerek mondják azt, hogy hát basszus, senki nem érdeklődik az én hirdetésemre, hát itt valami nagyon el van csúszva. Tehát így tényleg ez egy ilyen nagyon finom rendszer, és nagyon finoman kell tudni itt így ezeket a...
Egyébként, hogy miért csúsztunk el ebbe az irányba a hallgatóknak egy érdekesség, hogy Rudi igazából civilben ilyen üzletfejlesztési dolgokkal foglalkozik, és az Andrisnak is gazdasági végzettsége van. Ezek miatt csúsznak rá ezekre a kérdésekre. Viszont, hogyha visszatérve az ilyen jobban folyó...
Sikamlósabb témákhoz, igen?
Sikamlósabb témákhoz.
Bocsánat, itt a száraz témákért, igen.
Tehát, hogy nektek igazából egy fejlesztő cégetek van, amivel körülbelül bármilyen webes dolgot tudtok fejleszteni. Miért nem mondjuk, mint az éppen most futó, nagyon jó hívószónak számító mesterséges intelligenciát fejlesztitek?
Egyébként jó is ez, hogy mondod, hogy fejlesztő cég vagyunk, meg gyakorlatilag voltunk is mindig. Az volt a legviccesebb, nem a legviccesebb, de az egyik legjobb sztori igazából, hogy anno egy irodaházban a 7. emeleten voltunk, és akkor egy úriember bekopogott hozzánk a 7. emeleti irodaházba, hogy akkor jött megnézni a 100 000 járművet. Mondtuk neki, hogy rendben, köszönöm szépen a látogatását, meg tudjuk neki mutatni, de hogy nekünk tulajdonképpen nem nagyon van ilyenünk, úgyhogy várjuk szeretettel a fejlesztő csapatba, de hogy igazából ez így, szóval vicces, de sokan azt gondolják amúgy, hogy mi vagyunk az autókereskedők, és van néhány 10 000, néhány 100 000 autónk így raktáron. És egyébként azért nem csináljuk a ChatGPT-t, mert nem ahhoz értünk. Tehát igazából azt valaki csinálja, ők ahhoz értenek, zseniálisok egyébként, tehát az OpenAI csapata, ők például valószínűleg kevésbé tudnának jól autós listing portált csinálni, mint mi, de nagyon szívesen veszük azt, hogy ők ezt megcsinálták, mert ugye egyébként a kocsik.hu-ba is ezt tök jól tudtuk integrálni, és gyakorlatilag most az OpenAI, mi megcsináltuk a listing oldalt, az OpenAI megcsinálta a ChatGPT-t, és mi pedig tök jól tudjuk ezt használni, hogy a ChatGPT segítségével gyakorlatilag leírást tudsz írni a hirdetésedhez egy gombnyomással. Tehát igazából szerintem ez egy win-win szituáció, ugye nagyon sok ügyes fejlesztő van a világon, és igazából mindenki csinálhatna mindent, de hát ugye mindenki azt csinálja, amihez ért, jobb esetben, amit szeret.
Aki még nem próbálta ki a kocsi.hu-n azt a funkciót, hogy az AI az megírja helyette a hirdetésnek a vaker részét, az hogy néz ki user szempontból?
Hát úgy, hogy ugye alapvetően magát a folyamatot azt meghagytuk olyannak, amilyen, tehát hogy nem variáltuk át, nem akarjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja helyettet kitalálni neked, milyen autód van, de tehát lényeg az, hogy megadott szépen az eladó járműnek az adatait, és utána, ahol jön a leírás, ahol elkezdesz izzadni, mert ugye előtte levő rész az viszonylag könnyű kitalálnod, mert ha más nem, akkor veszed a forgalmidat és kinézed abból, jobb esetben adott esetben ezt tudod saját magad fejből, de jön a leírás része, és akkor ott szenved az ember, hogy mit kéne írni vajon erről, hogy úgy jobban meg akarják venni az én autómat.
Fájó szívvel eladó családi kedvencünk.
A svájci orvos házaspártól. Így van, tessák, ne keressenek. Ezt így megírod, és akkor hát ez még kevés lesz. Na lényeg az, hogy láttuk azt, hogy ez azért így kevés. Tehát nagyon sok ember ezen tényleg küzd, nagyon-nagyon nehéz ezt megírni. Hozzáteszem, hogy még az autókereskedőknek is ezért egy jelentős teher ez, hogy egy folyamatosan megújuló valamilyen szöveget odaírni, ami egyébként vállalható is, tényleg informatív, stb. Stb. És ide betettünk igazából egy gombot. És ez a gomb, ez nyilván látogatói szemmel nézve csak egy gomb, és addig örülünk, ameddig ez így is van, hogy csak egy gombot kell megnyomni, és minden hirdetési paramétert figyelembe vesz a rendszer, ezt nyilván átadjuk mi a ChatGPT-nek, hogy kedves ChatGPT, akkor legyél kedves ebből a kontextusból írni egy ilyen remek leírást, és egy rövid idő múlva, igazából egy ilyen fél perc, egy percen belül egy ilyen néhány ezer karakteres leírást oda rittyent a ChatGPT, de ezt olyan szinten teszi meg, hogy ami nagyon vicces volt, hogy amikor itt tesztelgettük a rendszert, kipróbáltuk BMW-vel, kipróbáltuk Prius-szal, és mit ad Isten, a Prius-ról megírja, hogy ez mennyire ilyen takarékos, meg környezetkímélő, meg környezettudatos. A BMW-nél pedig belitt egy ilyen mondatot, nem tudom teljesen pontosan idézni, valami ilyesmi volt, hogy nem tudunk elmenni egy érzelmi szám mellett, és hogy ebben az autóban te leszel az autózás királya. Szóval ezt így megint a ChatGPT a BMW-ről, egy kettes BMW-ről a buszban.
Van olyan funkció, hogy kerti neppert bekattintod, és akkor az AI az belerakja, hogy koppanásmentes futómű, meg a fullos, dupla S-line, csalódásmentes.
Voltak benne egyébként ilyen nepper szótára hajazó ilyen kifejezések, tehát hogy tudja a kontextust, ügyesen tudja a kontextust.
Jó, de hogy akkor meg lehet ezt vajon úgy hackkelni, hogy elkezdjen lemenni a ChatGPT külvárosiba?
Abszolút, abszolút. Ugye van egy ilyen fogalom, hogy van egy olyan szakma igazából Amerikában ennek már, most, tehát hihetetlen, de már szakmává vált ez a prompt engineering, ugye gyakorlatilag így a
ez micsoda?
Hát az, amikor ugye a mesterséges intelligenciát utasítanod kell valamire.
A fölparaméterezés.
Paraméterezés régen, tehát jobb esetben még nem kell életre magától, mint ahogy azt már sokan így vizionálják, hogy ugye itt már egymást ölik meg az AI robotok. Szerencsére itt szerintem még nem tart, legalábbis a ChatGPT még nem akart téged megölni, de gyakorlatilag tudod őt utasítani, tudod őt drive-olni, hogy nagyjából akkor milyen irányba tolja el ezt a beszélgetést, és ugye ez a prompt engineering, amiről szó van, és hát nyilván itt a kocsi.hu kapcsán is ez egy jelentős faktor ebben a megoldásban, hogy milyen promptot adunk át így a ChatGPT felé, aminek köszönhetően egyébként a végén egy ilyen korrekt leírást generál nekünk.
És mennyien használják ezt egyébként, hogy mióta van ilyen funkciótok? Hú. Hogy látjátok ezt? Hogy próbálkoznak vele az emberek, vagy megijednek tőle inkább?
Az, hogy mióta van, azt most nem fogom tudni neked pont megmondani, de szerintem ilyen egy hónapja, lehet egy kicsit több, mint egy hónapja már. Nagyon rossz vagyok dátumokban, azt tudom, milyen nap van. És hogy...
15-e csütörtök.
Köszi. Szerencsére Rudi felhívott reggel, hogy ugye jövök, és jöttem, úgyhogy tök jó. De hogy egyébként nagyon sokan próbálkoznak vele, és azt látjuk, hogy amire szántuk, vagy amire ezt így kitaláltuk, az működik. Tehát akkor, amikor néztük az első két hétbe, akkor gyakorlatilag a hirdetéseknek az ilyen 70-75%-ában ezt használták. Uh-huh. És ment úgy, hogy megnyomták a gombot, kipróbálták. És egyébként azt is nézzük, hogy vajon mit csinálnak a leírással. Nagyon kevés olyan ember van, aminek nagyon örülünk, akik csak úgy egy-egyben meghagyják.
Igen, korrigálnak.
Így van, és ez a célunk, hogy ezt ugye ki nem mondva, de ez a jó,
igen.
Hogy kapsz egy inspirációs ilyen leírást, és akkor ebbe bele tudod írni a saját magadnak a meglátásait, vagy kicsit átfogalmazod, tök jól működik. Tehát, hogy ez szerencsére az lett, amire számítottunk, vagy az lett, amire amúgy úgy vágyik az ember, hogy ne a ChatGPT által megírt ilyen kicsit bullshit-et írjuk meg, vagy hagyjuk meg, hanem szépen átfogalmazzák a saját szájízüknek. Úgyhogy tök jó.
Most az az ilyen felméréseknek az eredménye, hogy az új autópiac az igazából soha nem volt különösebben erős, de most már legalább a használt autópiac is haldoklik itthon. Ezt te miként látod? Vagy Rudi, igazíts helyre akkor.
Nem, haldoklikat egy kicsit erős kifejezés.
Hát vagy akkor egy lefele szálló ágon van, éppen egy völgyben sétálgat, akkor mondjuk így. Tehát, hogy mind darabszám, mind várható profit szempontjából.
Még nem sajnálom a kereskedő és egyébként használt autótársadalmat. Nyilván van visszaesés, hiszen gyakorlatilag egy gazdasági visszaesésünk az van úgy, nem azt mondom, hogy globálisan, bár valószínűleg globálisan, ezért Magyarországon belül maradunk, tehát azért így jelentős akár a kiskereskedelmi visszaesésre is, ha gondolunk, tehát hogy ez egy tény, ez tényleg én is tényként tudom csak kezelni.
Gazdasági szaknyelven szóresz van.
Így van, és nyilván ennek van hatása így az autókereskedelemre is. Egyébként azért ezt így nem így látjuk, tehát hogy továbbra is pörög a piac, majdnem rekordmennyiségű eladó használt autó van. Nyilván ezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogy azért van, mert egyre csökken a kereslet. Részben lehet, hogy így is van, bár egyébként hozzáteszem, hogy mi értelme lenne készletezni, hogyha senki nem veszi meg. Tehát ugye az is volt nem régiben, vagy hát ugye amikor az euró egy kicsit megszaladt, akkor ugye az volt a mondás, hogy nem lehet venni autót. Nem titok, nyilván van egy kupac autókereskedő ismerősöm, haverom, akár baráti kapcsolatban is vagyok párokkal. Való igaz, hogy elhangzott részükről az, hogy kicsit nehezebb autót venni, bár hozzáteszem, hogy azért, akivel igazán őszinte kapcsolatom van, az megmondta, hogy tulajdonképpen azért nem. Tehát azért lássuk be, kereskedőkről van szó, mindig sírni kell egy kicsit, sose elég, mindig rossz a piac, tehát szerintem egy kereskedőtől olyat hallani, hogy most ez tök jó, most nagyon megy, hú, most nagyon jól érzem magam, az nem kereskedő, aki ilyet mond, úgyhogy igazából...
Az asztalostól se hallottál még olyat, hogy ez a léc, ez aztán egyenes, pont ilyet keresek.
De könnyen bement ez a csavar, így van, tehát ilyeneket nem fogunk hallani, tehát azért mondom, hogy igazából szerintem erre kár várnunk, hogy valahogy ilyen elhangozzék, hogy majd itt így milyen jó most a helyzet. Nem rosszabb jelenleg, mint mondjuk 2008-2009 környékén volt, sőt, nagyon-nagyon messze vagyunk még attól. Kívánom is magunknak, hogy sose jussunk el arra a szintre, de mondjuk az előző pár évnek a sikereit azt mondjuk valóban most nehéz hozni, ez tény.
Nemrég kaptunk tőletek egy adag adatot, információt, amit Lendvai Zsolti kollégánk össze is foglalt egy cikkbe, és ebbe az volt, hogy igazából tovább vannak fönt a hirdetések nálatok, mint a tavaly ugyanebben az időszakban.
Így van.
Nem emlékszem pontosan, de az egyik ilyen 90 nap körüli volt, a másik pedig 120 nap, hogy igazából nem mennek el olyan hamar az autók ez az első visszacsatolás akkor a piacról, nem?
Nagyjából így van. Tehát azért is mondom, hogy látszódik az, hogy valami itt van, és hogy egy kicsit nehezebb ügy, de igazából ilyen már volt. Tehát azért mondom, hogy annyira nagyon nem kell itt megijedni, ettől még nincs tragédia, ettől még nincs az, hogy bezuhant volna teljesen ez az autópiac. Biztos, hogy kicsit kellemetlenebb. Nyilván nem mindegy, hogy az embernek meddig áll a pénze, főleg adott esetben jó nagy pénzekről beszélünk, nem csak a 100 000 Suzuki-król, egyébként azok ugyanúgy pörögnek, a nagyobb értékű autóknál sokkal nagyobb a visszaesés. Ez a forgási sebesség, ugye, amiről beszélünk, hogy egy autó hirdetés az mennyi idő alatt kerül le az oldalról, egy másik mennyi idő alatt jön fel, és utána kell el. Ugye ezt szét is szedtük márkákra egyébként, és nyilván vannak olyan márkák, amiknél a kvázi megbízható márkának titulált autóknál, azoknál azért továbbra sem olyan rossz a helyzet.
Miket tekintesz te így megbízható márkának?
Az, hogy én mit tekintek, ugye az egy kicsit olyan szubjektív, bár azt gondolom, hogy két megbízható márkájú járművel járok, tehát hogy egy Mazdát és egy Toyotát mindenképpen megbízhatónak tekintenék, és hozzáteszem, hogy annó a csapatunkban az egyik tagnak volt egy Alfája, és hozza a statisztika is az Alfáknak a nem annyira megbízhatóságát, tehát az Alfáktól rekordidő, vagy rekord rossz idő alatt lehet megszabadulni jelenleg is, egyébként mindig a lista alján kullogott az Alfa.
Jó, mert ott azért nem nagyon van mozgás, ahogy láttam.
Azok. Egyébként igen, tehát az is nyilván a legendások között van.
De akkor mik azok a márkák, amik jól pörögnek, és mi az, ami a becsületes Nepper szavaival élve örök darab, ha egyszer megvetted, az rajtad is marad.
Igazából elővegyük a listát, mert most így...
Hogy elő tudod csapni a listát,
az a legegyszerűbb akkor, hogyha itt most egy kicsit így puskázok, és ne beszéljek túl nagy hülyeséget.
Akkor befektetési tanácsok, hogy akkor mit tudom, hogy jobban megéri esetleg Toyotába fektetni a kerti Neppernek a pénzét, mint egy király Range Roverbe.
Valószínűleg így is van, ugye? Itt így a már is keresem. Ugye a franciát nehéz eladni típusú volt a legutóbbi cikkünk, és igazából a top 5 eladott márka, tehát gyakorlatilag azok, amik a legjobban pörögtek, az az Opel, Ford, Volkswagen, Toyota és Suzuki, ami a top lista elején volt. És ugye ami a leglassabbak, gyakorlatilag az pedig az Alfa, Renault, Fiat, Mitsubishi, Skoda. Most nyilván itt bejöhet a képbe az, hogy került a lista végére egy Mitsu és egy Skoda. Skoda,
igen.
Az meglepő.
Ami meglepő.
Hát meg hogy került a nagyon megbízható közé mondjuk a Ford?
Hát valószínűleg a Ford.
Nagy, meg nagy darab szám is azért nem.
Igen. Focus, Fiesta, Mondeo, kirakják, elviszik.
Igen, csak az egyik ott van a Volkswagen, mint nagyon elkapkodós, és aztán ott van a Skoda, mint a készleten megrohadós, és igazából ugyanazok az autók.
Igen, de ugye ne felejtsük, hogy a Skodának már nagyon régi autójai is vannak azért. És valószínűleg ugye itt az átlagot...
A Volkswagennek nincsenek nagyon régi autói.
Én a Skodában egy olyat tudnék látni, hogy nagyon durván megemelkedett a Skodáknak az ára, és a várakozás is, tehát ott nagyon nagy csúszások voltak, és szerintem az nagyon meglökte az árakat. Most meg már egyébként tudnak szállítani is, tehát az Octaviánál voltak ilyen rekord, nem tudom, 2 éves szállítások, meg ilyesmi, most ezek azért úgy ledolgozni látszódnak nagyjából ezek a lemaradások, és picit én ezt is belelátom, hogy itt az új autópiac felhúzta nagyon az árakat, és valahogy úgy ott ragadtak.
Hát igen,
de lehet, hogy ez semmi, tehát nincs kapcsolat, csak valahogy ott a Skodánál volt egy ilyen alapból, ugye az a racionális, tehát a Volkswagen csoportból az a jó árértékarány is nagyon megugrott, tehát az új árak is nagyon arányosan szerintem többet emelkedtek mondjuk a Volkswagen koncernen belül.
Tehát erre az a magyarázat, hogy amikor beálltak az ellátási láncok, és megakadtak, akkor azt mondták, hogy srácok, akkor azból adjunk el a legkevesebbet, amelyiken a legkisebb a profit, és amikor, mint egy professzionális vállalat, aminek azért elég komoly menedzsmentje van, helyre rakták meg, újra szervezték a beszállítói láncot, akkor először ugye azt oldották meg, amin a legnagyobb a profit, és akkor utána szépen a Skoda, meg amik a Seat, meg valószínűleg ott a sor végén volt.
Például akár ismerős is. Pont akar cégautót rendelni ebben az időszakban, és Arteon az nagyon hamar érkezett volna, és Superbre pedig baromi sokat igen. kellett venni.
Plusz ezeknél nagyon sok a flottás, meg cégautó, ami kifut is, azokat adják el, nem? Tehát Skodánál az egy elég jelentős.
Hogy?
És tehát, hogy ott is sokszor azért ilyen flottás cégeknél az ár az nem az alacsony, tehát még úgy is, hogy általában azért nagy futású autók, nyilván ott van a márka szervizes múlt, mert ugye ezek sokszor szinte mindig leasingelt autók, tehát hogy ezek miatt szerintem általában a piac magasabb részében vannak, és én egy ilyet is bele tudok látni akár, hogy emiatt egy kicsit a kereslet most a magasabb áru darabokra nem biztos, hogy annyira jelentős, de ez lehet, hogy túlgondolás a történetnek.
Abszolút valid, amiket mondasz. Tehát, hogy ez pontosan így van. Nyilván mi is kvázi spekulálni tudunk, tehát amit látunk, ugye azok a száraz tények, ezek az adatok, az, hogy egyébként valójában ezeket milyen gazdasági vagy üzleti ilyen paraméterek befolyásolják, az meg tényleg egy kitalált, egy spekuláció, mondjuk ez egy nem túl szép szó, de hogy tényleg így ki lehet találni, meg lehet nézegetni, mi történik. Gyakorlatilag nagyon sok oka lehet ennek. Most ugye nyilván, hogyha azt nézzük, hogy az Opel is a top eladottak között van, szerintem ez nem tudom én, nagyon sok éve, vagy akár évtizede is így van, és valószínűleg ennek van egy olyan hatása, és hogy a magyar ember az nagyon szereti az Opelt a mai napig.
Engem azt annak idején nagyon jól megcsinálták, hogy ide jöttek Szent Gotthárdra viszonylag korán, és akkor jól elkezdték hirdetni időben, meg az Opel Sose Opel című szlogen is úgy beégett, és azt valamiért úgy gondolják az emberek, hogy az egy ilyen
hát meg az Opelnek dolog. Voltak igazán olcsó modelljei, mondjuk egy Astra sokkal olcsóbb tudott lenni egy időben, mint egy konkurens Golf.
Nem véletlenül. Tehát azért más kávéház, tehát volt azt rám, meg szerettem is, de azért...
Szerintem, hogy mikor, milyen korban hasonlítjuk, de...
Hát amikor, tehát hogy egy ugyanabban az évben gyártott Golfot, oda teszünk egy ugyanabban az évben gyártott Astra mellé.
Szerintem attól függ, tehát az idő előre haladtával ez egyre inkább igaz volt. Egy F-Astra idősávban egyébként szerintem nincs akkora drámai különbség.
Szerintem borzó az F-Astra 3-as Golfhoz képest.
Én ezt így nem jelenteném. Valószínűleg jobb a Golf alapvetően. A 4-es, tehát ott onnantól már nagyon lejtmenet.
Ott szétnyílt az olló,
igen.
Pedig a 4-es nem volt a legjobb Golf.
Nekem ebben egyébként inkább az az érdekes, hogy az Opel még mindig ennyire szeretett, hogy az elmúlt 15 évben konkrétan a konkurenseknél, most nem csak a Volkswagennel szemben, mindenhol drámai a rosszabb autók, baromi nehéz, nem jó autók, és még az új eladásokban sem voltak, nem szerepeltek annyira rosszul mondjuk egyébként, mint amennyire nem jó autók voltak
az
szerintem.
Új Astra, ez a PSA Astra.
Persze, tehát az milyen óta, jól néz igen, ki? Tehát a Stellantis óta teljesen jók, tehát azzal nincsen gond, de mondjuk az, tehát 5 évvel ezelőttig bezárul.
De mondjuk a K-Astra az nem volt rossz, csak azelőtt már a J az annyira megágyazott igen, annak, hogy nehéz igen. sokat fogyaszt, és...
Hát a konkurensekhez képest semmiképp nem volt jó, szerintem.
Hát valószínűleg a J-Astra, hogyha megnéznénk, akkor valószínűleg annak a forgási sebessége az mondjuk drámai lenne ehhez képest. Tehát ugye itt most nehéz ugye ez is ez a márka választó, ugye volt az a kérdés, hogy a nepperek melyik márkát válasszák. Márka alapon valószínűleg nehéz egyébként választani, hogy melyik a jó, mert például jó J-Astrába belenyúlni, hát azt utána ember legyen az alapján, aki azt így eladja. Úgyhogy igen.
Aha, és akkor inkább mit tudom én, egy H-Astrába érdemes?
Hát, ha megnézzük azt, hogy a top eladott aha. típusok közül melyik, akkor na, egy H-Astra az
nézzük,
már...
Nézzük a top típusokat.
Nem meglepő. Ott van a lista elején ugye egy jó kis Swift. Szerintem, hogyha így most nem csak a budapestiekhez szólunk ugyan, de gyakorlatilag a Budapest útjai megyünk, akkor az összes Volt és Fudorás, aki autóval közlekedik, az szinte Swiftből száll ki. Tehát ugye nem meglepő. A második az már egy kicsit meglepőbb, de a Renault Megane, ugye? Mondjuk ott is azért generációkról beszélünk, nem bontottuk ezt a listát generációkra. Nem vagyok egy nagy Renault-s, vannak Renault hívő ismerőseim, ők nagyon hisznek a Megane-ba, a Megane-nak a sikerében. Fogalmam sincs, hogy ott melyik Megane az, amelyik vállalható, és melyik az, amelyik...
Hát a kacsaseggő az, ami eléggé megtépázta, azt hiszem, a Megane-nak a nevét.
De sok volt belőle, sokat adtak el itthon is.
És ezek szerint a mai napig jól pörgő típusú.
Árérték arányban szerintem, tehát olcsó.
A kettes Laguna és a kacsaseggű Megán, az majdnem sírba lökte a Renault.
Megítélésben.
Igen.
Eladásokban nem, de megítélésben.
De nézd, gyakorlatilag itt most a használt autópiacról beszélünk, és látjuk azt, hogy a mai napig azért ez működik.
Jó, de egy korabeli Golfhoz képest, nem tudom, egy hasonló állapotú futású autó fele árban. Tehát, hogy rosszabb is nyilván, csak a magyar piacon ezek azért szerintem előnyt jelentenek, igen, hogy olcsó autó.
Egy ilyen 2008-10 környéki Megán kombi, azt szerintem...
Egy hármas Megán, az semmi gond nincsen.
Ez egy máig kellemes jó autó.
És egyébként azokból is sok van szerintem.
És a hármas Laguna egy picit szűk, de szintén nagyon kellemes, nagyon jó autó.
És abból a GT, az a csapott kupé, az nagyon jó.
Meg a GT-ből az, abból volt összkerékkormányzás.
Igen.
És akkor pont egy olyan időszak volt, hogy az összkerék kormányzás az, mint a 80-as, 90-es években a japánoknál ment, aztán eltűnt, és a Renault hozta vissza, és arra nagyon emlékszem, hogy amikor, mondom, ez a 2008-9-10 nagyjából ez a magasság, hogy az akkor az a Laguna azzal az összkerék kormányzással annyira iszonyatosan jó volt, egy alapvetően kényelmes autó, akkor hirtelen nagyot javultak a belterek. Az Insigniának és a beltere az hirtelen egy ilyen ugrás volt a korábbiakhoz képest, és a Megánnak is, vagy a Lagunának is, hogy jó, milyen jó belteret tudnak már ebben a kategóriában. Aztán azóta ez elkopott, de akkor ez egy ilyen szintugrás volt.
Nem, az jól nézett ki.
És ahogy azt tudott kanyarodni azzal az összkerék kormányzással, és rá pár évvel jelent meg aztán a csúcs kategóriában a BMW-nél, meg a nagy autóknál, hogy azzal próbálják a nagyon hosszú tengelytávnak a forduló körét elcsalni, és az tök furcsa, hogy pont a Renault-tól jött vissza egy ilyen.
Ez a 80-as években nekem a Honda Prelude az, ami beragadt, hogy
meg
az...
A 3000 GT.
4VS, igen.
Visszabocsánat, nem akartam elsivatagosítani a top listát.
Hát ez egy zseniális kitekintés volt szerintem, sőt, amúgy szakmailag is szerintem egy zseniális.
Köszönöm az elismerő szavakat.
Ugye hát nem véletlen, hogy a listán a következő elemünk az Opel Astra H, a vágyott Opel Astra H. Szerintem ez így...
De van hozzá szerelő, viszonylag olcsó hozzá minden.
Sose Opel, itt van a listán.
De vannak belőle jó motorok, az teljesen észszerű szerintem is. Ma is egy élhető, biztonságos, kultúrált autó.
És azok nem rostabogják.
Nem, egyáltalán nem, azok nem rohadnak.
És ugye itt jön be az a furcsaság a képbe, hogyha típus, vagy hát pontosabban modell szinten nézzük ezt a listát, modell szinten a következő két elemünk az Skoda. Egész konkrétan a Fabiák és a hármas Octavia. Szóval innentől kezdve ugye ez egy érdekes kérdés, hogy akkor mégis márka szinten hogy kerül a Skoda a top lista végére, uh-huh. És ugye, hogy vannak azért a Skodának is ezek szerint olyan modellje, amik jól pörögnek, jól piacképesek, de mégis egyébként összességében a Skodának valószínűleg nagyon sok olyan modellje van, nagyon sok olyan típus van, ami viszont nem annyira keresett a piacon. Nyilván nagy márkáról beszélünk, sok típussal, nagyon régóta gyártott autókkal, ugye ez befolyásol sok mindent. Szóval nagyon nehéz és összetett képe, szerintem egyértelműen sose lehet kijelenteni azt, hogy melyik az, amelyik ilyen olyan márka, hogy ettől szabadulni kell, vagy sose szabad megvenni egy márkát, egy adott márkájú autót. Biztos, hogy minden autógyárnál lehet találni jobban, meg kevésbé jobban sikerült típusokat. És ott van a szerelem faktor, ami pedig nem egy elhanyagolható faktor. Ha valaki szerelmes, akkor úgyis meg fogja magának venni akármelyik autót is.
Ugye te látod azokat az adatokat, hogy az emberek mennyi időt töltenek, és a napnak melyik szakában autóhirdetés nézéssel. Szerintem, aki minket hallgat, annak szintén voltak ilyen időszakai az életében, amikor nagyon sok figyelőbe volt állítva, és éjszaka, amikor normális emberek pornót néznek, akkor ők nagyon furcsa keresési paramétereket állítanak be hazai és külföldi kereső oldalakon. Ez is nyugodtan egyfajta recskázásnak minősíthető tevékenység. Te hogy látod, hogy a használt autó hirdetések nézésének a ritmusa az korrelál mondjuk a Pornhubnak a látogatottsági meg forgalmi adataival?
Érdemes lenne összevetnünk egyébként, szóval egy ilyen Pornhubos találkozót össze kéne hoznunk, és mondjuk ez elég furán hangzik, szerintem egy férfi ember szájba, hogy erre ezzel kapcsolatban, de mivel most így ez a téma, ezért ezt erre válaszolok.
Szigorú a szakmai alapon,
igen. Azt gondolom egyébként, hogy nagyon durván, szóval tényleg egyébként úgy láttuk ezt régen is, és egyébként a már a kocsi.hu kapcsán is kezd ez kikristályosodni, tehát már kezd elég sok látogatója lenni a kocsi.hu-nak is ahhoz, hogy megjelenjenek ezek a látogatók, akikről említést tettél az előbb, hogy gyakorlatilag régen is az volt, hogy a férfi embereknek a jelentős része Magyarországon az kettő dolgot nézett este, Pornhubot, meg használt autóhirdetéseket, és nagyon-nagyon...
Akkor még nem volt Pornhub, akkor nyilván másfajta
de, oldalakat. De már akkor, de, hogy... valami, igen. Tehát lényeg az, hogy pornót és autókat. Tehát tényleg ez a két topik a férfi embereknek jelentős részénél ez így megvan, megvolt, remélem valószínűleg meg is lesz. Tényleg ez egy ilyen megdöbbentő dolog volt, hogy ezt így látni. Meg az egyébként, ha még itt tartunk, hogy mennyire más az embereknek ugye a vágya, meg amire pénze van. Bár igazából az valószínűleg a pornóban is így van, hogy mennyire más az embereknek a vágya, ami végül egyébként megadatik. Szóval, hogy nagyon-nagyon hasonló a két történet, nagyon hasonló a két téma. Igen, elég erős.
És melyik fajta usert szeretitek ti jobban? Azt a fajtát, akik mi vagyunk, akik nagyon sok oldalt néz meg, és nagyon kevés konverzió van a végén, vagy azt, aki keveset néz meg, de abból vásárlás lesz hamar?
Mások vagytok, de mind a kettő csoportot egyébként nagyon szeretjük. Nálunk ugye nincs valójában konverzió. Tehát az elmondható, hogy bármelyik listing oldalról beszélünk, tulajdonképpen nem nálunk történik meg a konverzió. A konverzió valójában az autókereskedőknél történik meg. Mi ezt a folyamatot segítjük, hogy az embereket oda tereljük. Nyilván a vágyakozókból is sok esetben ugye végül azért csak lesz egy vevő. Tehát lehet, hogy van egy olyan kattanás az embernek, hogy jó, akkor most ezt az autót így megveszem. Bár hozzáteszem, hogy akinek valójában, és láttuk ezt is, hogy mondjuk végül vette egy Ford Focust, most ez a megvette vagy nem vette meg, ezt így nem lehet teljesen egyértelműen kideríteni, de lényeg az, hogy látjuk azt, mondjuk, hogy fókuszokat nézegetett nagyon sokat, az volt neki a pénztárcájához illő választás, majd előbb-utóbb ugye eltűnt az oldalról, tehát valószínűleg megvette azt a fókuszát, de mellette meg ugye nézegette a Ferrarikat, akkor ott ugye nyilván sose lett belőle Ferrari vevő az emberünkből, nyilván tök jó szórakozást nyújtott neki az, hogy így, ezeket így megnézegethette, meg tök jó képeket látott hozzá, meg kicsit elképzelte, hogy milyen lesz majd a fókuszban Ferrarit vezetni, tehát hogy ugye ilyen jellegű dolgokra ez jó volt, de hozzáteszem, hogy az olyan emberek, akik csak nézegetik az oldalt, tőlük jönnek meg azok a meglátások, ugye kellően sok időt töltenek el az oldalon, sokat babrálják az egész keresőt, nagyon ügyesen csinálják ezt, tehát tényleg ilyen, ők egy olyan szakmát űznek, ami a keresőnek a, tehát ilyen autókereső gyakorlatilag az ő szakmájuk, és hát ez egy tök jó dolog nekünk, nagyon sok jó visszajelzés érkezik tőlük, jókat lehet velük beszélgetni, egy olyan közönség, akivel lehet beszélgetni, mert aki arra használja csak az oldalt, hogy vegyen egy autót, neki ez egy céleszköz. Ő nem fog azzal foglalkozni, hogy hogyan lesz ez jobb, hogyan lesz ez egy kicsit más. Ő azzal foglalkozik, hogy bejön, ott van, megnyomja a keresés gombot, jöjjön meg a találat, elmegy, megveszi, kész, neki itt a folyamatnak a vége. Szóval nagyon más, mind a két csoportot ki kell tudni szolgálnunk, jó kell tudni kiszolgálni, és mind a kettő csoporttal jó kapcsolatot kell tudnunk fenntartani.
Van egy olyan teóriám, hogy aki autót szeretne venni, és azért megy oda, mert neki kell egy Ford Focus, az nappal fog keresni autót. Aki meg a recskagép típusú, mint mondjuk a Rudi, már bocs.
Nálam, szegény Rudi.
Aki azért néz autót, mert szeret autókat nézni, és nem azért, mert akar venni, mert már azt mondja, akar venni, de igazából nem.
Az időre előfordul, de ugye arányában
igen,
kevesebb.
De hogy én arra tippelek, hogy ők pedig éjszaka néznek autót. Van ilyen jellegű adatotok, vagy ez csak egy sötét sejtés?
Igazából ugye a látogatottsági adatoknak a görbéiből lehet ilyen jellegű következtetéseket levonni. A sejtésed az részben igaz, vagy így részben jó a sejtésed. Nyilván napközben azért dolgoznak az emberek, vagy úgy tesznek, mint aki dolgozik, mint bent van a munkahelyén, és nem mindenkinek adatik meg az, ugye, hogy az egész nap netezgessen, vagy ilyen oldalakat nézzen. Van egy ilyen furcsa formája egyébként a látogatottsági grafikonoknak, tehát gyakorlatilag így nyilván hajnali órákban ez a 3-4 óra körül van a legnagyobb gödör, kinézel az utcára, akkor is akkor látod, hogy a legkevesebb helyen ég a villany, tehát akkor alszanak nyilván a legtöbben. Bár hozzáteszem, hogy azért akkor is nézegetnek emberek, tehát van azért egy-két igazi recskagép, aki akkor megtartja magának ezt a korai órát és ezt a korai örömöt, de utána pedig elkezd ez így szépen felfutni, és egyébként a csúcs, a végső kiteljesedése a napnak, az gyakorlatilag ilyen 6 és 8 óra között van. Tehát egyébként az éjszakai üzem az annyira nem jellemző, de mondjuk tényleg az van, hogy egy ilyen erősebb púp, ami látszik azt, hogy mondjuk akkor a kétszeresére emelkedik már a látogatószáma az esti órákban, így a nappalinak a duplájára emelkedik olyankor.
Te ugye ezeket a platformokat fejleszted évek óta, és hát valószínűleg senkinek a keze alatt nem ment, tehát annyi hirdetés ezáltal, mint a tiéd. Éltél már vissza valaha a helyzeti előnyöddel, és állítottál be mondjuk exkluzív MX-öt figyelő algoritmust?
Nem. Ez a rövid válaszom, de egyébként sokan azt hiszik, hogy ugye a mi kezünk alatt megy át a hirdetés. Igazából én hirdetéssel, hát az erős túlzás lenne mondani, nem találkozom, de gyakorlatilag látom azt, hogy ott vannak az adatbázisban, de ugyanolyan módon keresek, vagy tudok keresni én is, mint ahogy bárki. Igazából nem lenne értelme annak, hogy amire magamnak igénye van, hogy én szeretnék valahogy keresni, azt nem adatnám meg a többieknek. Tehát hogy szerintem ez egy tök jó dolog, hogy mindenkinek megvan erre lehetősége.
Gazemberséget megpróbálok rábírni egy vallomásra mindenképpen, hogy mondjuk beállítod azt, hogyha mondjuk az általad keresett típus ne jelenjen meg addig, amíg nem láttad. Dobjon vissza a 404-es hibát a usernek.
Ez egy jó ötlet, köszi. A következőt azt már így keresem meg.
Vagy mutasd a telefonszámot, az nem működik. Rámész, és semmi nem történik.
Egyébként ezek is jó ötletek. Látjátok, mondtam, hogy olyan emberekkel kell beszélnünk, akiknek ugye megvannak az ötletei.
Nyugodtan recskagépezd le meg mindenkit.
A recskagépektől zseniális ötletek jönnek amúgy. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat kerestem ugye én is autót, és hát említetted ezt a remek MX-ötöt. Az első MX-ötömet egyébként Olaszországból sikerült megszereznem, szóval
ott például... Orosz vagy olasz?
Olasz, okay. Olaszországból. Bár egyébként hasonló a sztori, mert oroszul se beszélek, és olaszul se. Ez 2013-ban elég nehéz volt egy olaszsal, natív olaszul kommunikálnunk, de majd erre egyszer visszatérünk. És egyébként a másodikat viszont például Magyarországon vettem, és ugyanolyan piaci körülmények között vettem meg, mint ahogy adott esetben ti is megvehetnétek a saját autódokat. Szóval
De akkor listikl oldalon keresztül találtál egy hirdetést?
Abszolút.
Vagy nem az volt, hogy az MX-öt gurunak szóltál, hogy nem. Most egy Bestein futóműves, ha beesik, akkor...
Akkor még ugye egész konkrétan a használt autónál csináltuk a dolgokat, és én is nézegettem az oldalt pont úgy, hogy két sor kód között nézzük meg, hogy mi van a piacon. Oh, wow, úristen, itt van egy 20. éves anniversary, hát ezt meg kell venni. És akkor így felhívtam az embert, hogy amúgy tényleg megvan, amúgy tényleg itt van, és akkor így mondták, hogy igen, hát itt áll Szegeden. Jó. Akkor megyünk Szegedre. De hát így igazából nagyjából azért mondom, hogy hasonlóan történt, mint bármilyen más magyar autóvásárlás.
Két még a recskázáshoz visszatérve, hogy mik az autós figurák autókat néznek, de én azt láttam, hogy a feleségem neki az ingatlan.com van így beakadva.
Az veszélyesebb.
És de hogy egyrészt ennek van egy ilyen voyeur hangulata, ami autónál is, hogy megnézed, hogy milyen a háttér annál, aki Bentley-t árul. Hogy néz ki annak a Bentley belseje? És hogy így betekinteni ezekben van egy ilyen része, és ugyanez meg van az ingatlan hirdetésnél, és a feleségemnél tudom, hogy ott mit tudom, Borsod megyei vályokházaktól kezdve, vagy mindenfélét figyel, mert érdekli, hogy ott hogy élnek az emberek, és ez egy ilyen kis bepillantás.
Van egy a legrosszabb, amikor egyszerre jön az ingatlan.com-ról és egyéb autóhirdetés oldalakról a figyelők. Tehát így reggel beesik 8-10 ilyen, és
ezt egyszer... Elesett a délelőtt?
Tessék?
Akkor igen, igen. A délelőtt, az a délelőtt, az ennek van akkor szentelve.
Igen.
De akkor te is ilyen megfigyelő kép vagy?
Igen.
Én mondjuk nem vagyok annyira figyelőpárti. Szóval igen. Szerintem sokkal izgalmasabb az, hogy az ember hogy paraméterez, és abból mi sül ki.
Nem, én azt nem bírom, hogy valamit szeretnék is, csak megnézem, mert nem tudom, tehát hogy a tudat, hogy lehet, hogy az ott van már 3 hónapja az a hirdetés, nem tudják eladni, nem, tehát hogy nagyon ilyenkor monitorozni kell.
De mi van, hogyha túlszűkíted?
Nem tudom elképzelni, hogy jobb lenne a tudatlanság.
A szörfözés az egy külön műfaj, tehát például nagyon sokszor szoktam azt csinálni, hogy a mobilén ott nem típusra keresek, hanem az under-e fülre, meg aha. A direkt, a rosszul fölrakott hirdetésekre, amik valami különlegességek. Mert mint hogy raksz fel egy Harris vázas, persze. Kawasaki blokkos Street Fighter-t, meg egy Egli vázas, valami nagyon szeretem a különböző speciális kézműves vázas motorkerékpárokat, vagy egy Raut, vagy egy mit tudom én, Spondont, tehát hogy ezek, amikre így nincs.
Nincs kategória.
Igen, ezekkel mindig, nagyon sokat küzdöttünk
mindig
egyébként.
Valami hülyességként rakják
ne
föl.
Ne is mondd, pontosan. És gondolom, hogy ezt kaptunk tőle mindig amúgy, amikor a content managerekkel, meg ugye akár mi is így, és nekünk is volt egy motoros ember a csapatban, és néztük, hogy basszus, ez mi? És valahogy ezt be kéne kategorizálnunk, és nagyon nehéz ugye ez. Úgyhogy hát Iván, téged kiszolgálni nem könnyű, de megpróbáltuk ezt is, és megkaptuk mi is.
De ugyanez van mondjuk, hogy egy KitKart, amiből azért nincs olyan zavaróan sok, hogy hogy megérje neki egy külön kategóriát csinálni, de aki mondjuk valami egy két örhemnél obskúrusabb dolgot szeretne hirdetni, az is ott egy picit
megcsináltuk és megcsináljuk ezt a mai napig. Tehát egyébként mi törekedtünk arra, hogy amikor például valaki írt nekünk, vagy ír nekünk a mai napig ilyenről, hogy van neki egy ilyen, nem is ezt feltétlenül, hogy teljesen egyedi, mert amiket mondtál, hogy azok ilyen kvázi épített dolgok már, de hogy olyanok, amik ilyen piaci járművek gyakorlatilag, hogy olyanok, de mondjuk nem egy Eurotax kompatibilis szerkezet, vagy nem az van, hogy minden második embernek ilyen van. Mi azt is megcsináljuk korrekt módon, hogy fel lehessen tenni azt a hirdetést, rendes kategóriát csinálunk neki, márka modell adott esetben típus szintig levisszük ezt. Tehát, hogy ezeknek meg kell tudnunk felelni annak érdekében egyébként, hogy nagyon minőség legyen a kiszolgálásunk. És hogy utána pedig ez egyébként fontos olyan szempontból is, hogy egyrésztről, amikor el akarod adni, az egy dolog, hogy valahogy meghirdeted nagy nehezen, és mondjuk oké, rendben a mobilén ott kellően sok ilyen van, ami már ilyen össze-vissza kategória, de ez Magyarország egy sokkal kisebb piac, itt sokkal kevesebb ilyen össze-vissza jármű van, de ezeket meg kell tudni utána találni, el kell tudni adni. És ezért csináljuk meg azt, hogy ezeket jól kategorizálva lehessen meghirdetni, utána könnyen meg lehessen őket találni.
Ez mondjuk az NKH-nak is köszönhető, hogy sokkal kevesebb ilyen egyedi jármű van.
Köszönjük nekik, így van. Minden tiszteletem az önöké egyébként, hogyha itt ezt most megengeditek, hogy kiszóljak feléjük, az NKH az egy zseniális.
Bocsánat, csak itt a kategorizálatlan keresések, hogy a Facebook Marketplace, mint konkurencia, az hogy alakul?
Nem konkurens, szerencsére. Úgyhogy köszönöm a meglátásod, meg ezt a konkurens kitekintést. Pont emiatt az katasztrófa. Tehát egyébként én azt látom, hogy aki ott el tud adni autót, az egy varázsló. Minimum
de csak egyébként. Azért, mert én most már kereskedőket is simán látok egyébként, hogy hirdetnek ott. Kereshetetlenül, tehát igen. Borzasztó. De ettől függetlenül azért vannak. Vannak. Nyilván nem az a többség, tehát ott inkább az, aki szerintem annyira nem érdekli, hogy bármelyik oldalra megadja az e-mail címét, és igen. Kitöltsön egy hirdetést. De mégis azért már akár kereskedőket is látom, hogy...
A Facebook Marketplace-en nem a kereskedő a speciális, hanem ott a célzott ügyfélkör más, akiknek az internet egyenlő Facebook, tehát az egy másfajta vevőkör elő.
Bár igazából ott nagyon sok a, nem is azt mondom, hogy impulzus vásárlás, de hát, hogy mondjuk ott tényleg komolyabb autókat eladni nem nagyon lehet. Nem. Tehát, van az az árkategória egyébként, ami valószínűleg ott így elmegy, mert ugye gyakorlatilag a Facebookon akár csoportba vagy, akár mondjuk marketplace-re teszed fel a járművet. Marketplace-en még előbb-utóbb valahogy megtalálod, mert ugye beírod a keresőbe, kihozza a marketplace keresője, oké. De mondjuk egy csoportba berakott, egy akár egy ilyen adásvételi csoportba berakott ilyen poszt jellegűnél, ott ugye az ott van egy hétig mondjuk, ameddig ugye belistázza a csoport tagoknak a feedjébe a Facebook, utána az úgy megy a süllyesztőbe, és kereshetetlen, és soha többet vissza nem jön. Tehát egyébként ez egy ugye már algoritmikus szinten is egy nagyon érdekes dolog, hogy ez hogyan lesz utána, hogyan jön elő, ha egyáltalán valaha előjön. Én is látom azt, hogy nagyon sok kereskedő partnerünk, aki nálunk is hirdet, próbálkozik a Facebookon is, bár egyébként többek azt igazolták vissza, hogy gyakorlatilag ezt arra használják, hogy bejön hozzájuk adott esetben arra a hirdetésre, és onnantól kezdve tudja azt, hogy mondjuk valamilyen autót már nála érdemes keresni. Nagyon sok autókereskedő van a mai nap már, akik ilyen kicsit specializálódnak, nem is feltétlenül persze, teljesen.
Pont ezt akartam mondani, hogy ilyen akár ott még a Facebookot is élhetőbbnek gondolom, hogy ami egy, nem tudom, a Prius, a Tesla, az ilyesmi, és ott akár ott még Facebookon is el tudom képzelni, hogy nem a marketplace nyitott területén, de csoportokban és ilyesmi ott talán...
Az működhet, igen, arra én is azt mondom. De az, amikor van egy olyan autókereskedő, akinek van mondjuk 200 darab
persze,
ortékája, ott az már elesik, ott már nincsen Facebooknak létjogosultsága.
Amiből sokat látok, hogy autókereskedők autót vennék, hirdetéseket nyomnak a marketplace-en.
Hát szerintem az mindenhol. Tehát ez egy ilyen nagyon elképesztő dolog, így 2023-ban, hogy a mai napig a szélvédő mögé is betűzik, hogy hív fel, mert megvenném az autódat. Tehát ezek így a mai napig működnek, hát próbálkoznak ezzel is, inkább úgy mondom. Ugyanúgy, mint hogy a postaládából is bedobják, ugye azt is megvennék a lakásodat is.
Igen.
Tehát, hogy tényleg ezek az ilyen nagyon klasszikus marketing eszközök. Hát most nyilván ugye itt az eszköz az megváltozott, most már nem cetlit tűz mindenki a szélvédőd mögé, hanem most már a feededet spameli tele azzal az üzenettel, hogy megvenném.
Egyként ez a cetlizés, ezt soha nem értettem, amikor bent laktam a 9. kerületben, minden héten volt olyan, hogy ott be volt téve a postaládában, hogy megvenném a lakását ebben a házban, pont itt keresek, hívjon. Ezt soha nem értettem, meg az utcán is, amikor kivannak ilyen kiragasztott, a letépős hirdetés. És azt mindig azt hittem, hogy az soha senki nem tépi le, és itt jön a csavar, amikor nem tudom, pár éve a garázsomat adtam ki, akkor volt ez, hogy hirdettük mindenhol, de nem jött rá kapás, pedig egy olyan helyen, ahol fizetős övezetben egy garázs az egy jó dolog. És akkor a feleségem mondta, hogy figyelj, szóval cetlizzük, tudom, á, hülye vagy, fogta, kinyomtatta a cetliket, tudod, hogy bevagdosta a telefonszámot, és mit tudom én, 3 nap múlva ki volt adva, és a cetlire jött a kapás.
Látod, tehát van, ami még a mai napig működik egyébként, biztos van létjogosultsága a Facebookos ilyen vennék típusú posztoknak is. Nagyon sokan, azt lássuk be, hogy nagyon sokan nem szeretnek ezzel foglalkozni, ezzel az autóeladás körüli macerával. Tehát ez egy nagyon kényelmetlen szituáció. Jönnek, alkudoznak, nem értesz hozzá, hova árazzad. Egyébként ez az árazási kérdéskör is egy nagyon érdekes dolog. Lehet, hogy ennek egy külön podcast lehetne, bár valószínűleg egy más témában, mert ez nem ennek a közönségnek lenne való, mert olyan szempontból hogy gazdasági téma lenne, de hogy az a lényeg, hogy baromi nehéz, és ugye pont amiatt csináltuk meg adott esetben a leírásgenerátort, és már látjuk azt, hogy ez egy kényelmetlen szituáció. Tehát, hogy ha például van egy ilyen vendégposzt, felhívod az embert, oké, biztos, hogy valami nyomott árat fog neked adni, de ha neked az fontosabb, ilyen szempontból értékesebb az időt, hogy ne kelljen küzdened valakivel, inkább vigye el, és ne legyen vele dolgod, akkor nyertél. És akkor egy win-win szituáció, mind a ketten boldogok vagytok. Szóval mi nem ezekből élünk, mi nem ezeknek csináljuk ugye a piactereket, hanem azoknak az embereknek, akik ugye ennél józanabbak, vagy ők úgy ítélik meg, hogy el tudják adni, vagy értékesebb a portékájuk, tehát nyilván itt attól is függ, hogy mit adsz el éppen. Látszik az, hogy a Facebook, meg a market, tehát a csoportok, meg a marketplace is, azt gondolom, hogy jellemzően, vagy nem is azt gondolom, azt látjuk, hogy jellemzően az olcsóbb autóknak a piactere.
A zárazáshoz azért csak van egy jó tanácsod. Tehát, hogy hogyan kell használt autót árazni?
Nincs jó tanácsom egyébként, de azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz. Tehát, hogy lássuk be, hogy a legegyszerűbb, nyilván a legtriviálisabb, de ez nem igaz. Mert hogy nyilván mindegyik azért nagyon nehéz, mert mindegyik autó egy picit más. Tehát ugye mondjuk egy ingatlannál, ott azért van egy olyan mondjuk úgy ökölszabály, hogy kb. Az adott helynek a négyzetméter árát figyelembe veszed, de ha neked arany WC csészét van, akkor az beárazod ugye az árba valamilyen módon. Egy autónál ugye már sokkal nehezebb kérdés ez, hogy mit árazol be, felszereltségekbe brutális eltérések vannak. Amikor megvettél egy autót zsírújan navigációval, volt benne a navigáció mondjuk 2 millió forint az extra, eladott használtként 0 forintot ér benne a navigáció, mert már nem is működik azóta, ugye? És ugye ezt valahogy be kell tudni árazni. Szóval egyébként nagyon nehéz ugye az árazás. Ezt látjuk is, hogy ezzel mindenki küzd, monitorozzuk azt, hogy mennyit csökken a járműveknek a meghirdetett és a lekerüléskori ára. Nagyon-nagyon brutális differencia van benne, most így nem számszerűsíteném, mert ez is olyan, hogy típus szinten egyébként sokkal érdekesebb, mint az, hogyha most globálisan azt mondanám, hogy 27%, mert nem számít ilyen szempontból. Nyilván attól is függ, hogy ki milyen helyzetben van, mert lehet tudom képzelni azt is, hogy valaki már azt mondja, hogy jó, most már valaki vigye el ezt az autót, és inkább akár bukóval eladja. Ha kereskedőről beszélünk, ha magánszeméről, akkor azt mondja, hogy jó, hát még ennyiért is megéri eladnom, csak valaki most már vigye el. Tehát ez egy ilyen örök nehéz kérdés lesz. Ugye vannak ilyen jármű érték meghatározás segítő megoldások. Gyakorlatilag arra is mindenki puffog, mondhatni jogosan, mert egyébként baromi nehéz nekik is belőni ezt a piaci értéket. Nem titok, nekünk is van egy saját belső rendszerünk, amiben ezt próbáljuk monitorozni, hogy amúgy, hogyha nekünk kéne egy ilyen járműértékelés, vagy egy ilyen értékmeghatározást csinálnunk, akkor mi ezt hova tennénk, nézzük, hogy ehhez képest hogy alakultak a piaci számok, és hát azt tudom erre most jelenleg még mondani, hogy még mindig monitorozzuk. Elképzelhető, hogy mi is majd tudunk idővel egy olyan megoldást kínálni az ügyfeleinknek, amire azt mondjuk, hogy ez már egy vállalható, ez már egy használható.
Külföldi oldalakon láttam, hogy vannak ilyesmi.
Ajánlj árat, rákattint a paraszt, és megmondja
megmondja, hogy amit te beírsz, az a piacon hol helyezkedik el. Most a mobilén konkrétan tudom, hogy ott van.
Igen.
De nem tudom, hogy az mennyire mély, tehát hogy az konkrétan csak a hirdetéseket hasonlítja össze, vagy valahogy a piacot jobban nézi. Tehát.
Ugye azt sosem fogjuk megtudni, hogy mennyire adnak el egy autót, csak azt tudjuk, hogy mennyire hirdetnek.
Így van. Pontosan is egyébként ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy amúgy a reális érték, az még amíg az eladáskori érték, az még az is még egy ilyen 5-10%-kal még alacsonyabb, mint ami ugye az utolsó meghirdetett ár volt, mert oda mész, és akkor még lealkutsz belőle valami mire hivatkozva. Tehát igen, és hogy nyilván ezeket az egyik kollégám, ő egy eléggé ilyen matematikus szemléletű ember, ő például ezeket nagyon élvezi, ezeket az ilyen mindenféle ilyen görbéket, ott így, na ő neki ez a pornó. És hogy innentől kezdve ő erre recskázik esténként a grafikonokra, és hogy nyilván ezzel foglalkozni kell. Tehát egyébként ez egy olyan probléma, ami valós probléma, és meg kell tudnunk ezt is oldani majd.
Nem olyan régen kértek tőlem segítséget egy barátunk.
Bocs, a matematikus haverod tehát élvezi a halmazokat?
Ő nagyon élvezi a halmazokat, ő fú, te ne tudd meg.
Hogy segítsek beárazni a Mitsubishi Coltjukat, és hogyha azt néztem, hogy általánosságban Mitsubishi Colt, akkor viszonylag jól be tudtam lőni, hogy hova tartozik, és ez egy alacsonyabb ársáv volt. Viszont ha leszűkítettem arra, hogy automata, és az övék automata volt, akkor maradt 10 darab autó, viszont mind sokkal magasabb áron voltak hirdetve. És akkor ez egy ilyen, meg is mondtam, hogyha azt nézzük, hogy az automaták között szeretnéd pozícionálni magad, akkor ennyire áraszt, ha általánosan a Mitsubishi Coltok között, akkor meg ennyire. És akkor azt választott a lány, hogy az automaták között, és tök jó két nap alatt el is vitték, szóval látszik, hogy van igény belőle az automatára. Miközben, hogyha ez egy olyan típus, aminél mondjuk nem olyan keresett az automata, akkor lehet, hogy ott rohad rá.
Így van, és hogy ugye lehet, hogy az automata váltó az egy plusz, mert ugye, amit mondtam,
kis autónál egyébként elég kis nagy plusz, nem?
Így van, de mondjuk van ahol meg, amiről meg amúgy az algoritmus nem feltétlenül tudja, hogy mondjuk a Fordnak az egyik váltója az mondjuk nem sikerült olyan jól. És hogy mondjuk megveszed az autót 2 millióért, de 1 milliót rá fogsz locsolni a váltó felújításra mondjuk 20 000 kilométer múlva.
Power shift.
Igen, gyönyörű power shiftünk. És hogy ezt mondjuk így be algoritmikusan beárazni, ugye ez nehéz. Mondjuk... És ez az, amin dolgozunk egyébként, hogy ezt meg tudjuk mi korrekt módon csinálni, és addig, ameddig ezt nem tudjuk korrekt módon megcsinálni, viszont nem kívánunk árat ajánlani, mert hogyan? Tehát, hogy a Coltot vagy lehúzzuk, vagy a jó kis power shiftes Fordokat meg felárazzuk, tehát egyik se egészséges.
Meg mondjuk ott is előfordulhat az, hogy azt hiszem 2014 vége felé volt a power shiftbe a váltás, és hát az árakban látszik, hogy ami 2015-ös a sokkal drágább, de hogyha az egyszerű user odajön, aki csak annyit tud, hogy automata S-Maxot akar venni, akkor hát egy évvel idősebb és 2 millióval olcsóbb.
De ebben szerintem az a barom érdekes, hogy megvannak ezek az ilyen közismert típusok, közismert problémákkal mondjuk, amik úgy aránylag feldolgozottak az autós médiában, és ott van az, hogy szerintem sokkal tudatosabbak a vásárlók, és ott ki tudja szűrni, hogy tehát az árakban is látszódik sokszor, hogy igen, a X dátumtól gyártott problémás váltós, az sokkal olcsóbb, a facelift, nem tudom, már megjavított változat, az meg jelentősen drágább, és itt szerintem sokszor látszik az, hogy ami típus tényleg feldolgozott így az autós médiában, vannak olyanok, amik nem, egyébként nem annyira, de azért amik így használt tesztben, vagy viszonylag közismertebben forognak azok.
Mondj már pár ilyen közismert hibát, és pár kevésbé
pont ezt,
közismert,
ezen gondolkoztam,
nem annyira
hogy
mikortól lehet egy NTS-t venni.
Mondjuk, igen, ilyenek. Igen.
De mondjuk, ami nem annyira feldolgozott, inkább azt mondom, hogy a visszakapcsolódva akár a saját témámhoz, ugye a remek MX-5, hogy annak is az a generáció, ami nekem van, abban van egy ilyen remek L8-as motor.
És NC,
és ugye abban lévő L8, nekem ugye mivel 20. éves, ezért én ragaszkodtam a plakettemhez, így ezáltal megkaptam az L8-as motort, mert ahhoz nincsen 2 literes, de lényeg, hogy az L8-as motor is ugye hát nem túl elismert motor, mert hogy előbb-utóbb elkezdi enni az olajat, meg ilyen hajtókarcsapágyas lesz, meg kikönnyököl a hajtókar, meg minden nyűgje tud neki lenni. De ez is csak egy bizonyos korig, tehát azt mondják, hogy ott ugye ilyen 2009-10 környékén.
A 8-as már nem az, azt tudom, mert a milyen kis ez a motorcsalád.
Oké, igen, de várj, a 3-as mozdában például más volt. A 3-as mozdában lévő L8, az például sose volt ilyen hibás.
Tényleg?
Igen, tehát hogy ilyen, vagy tudomásom szerint úgy mondom, azt lehet, hogy majd valakit megírja kommentbe, hogy hülye vagyok, vállalom, de hogy az a lényeg, hogy én ezt így tudom, így emlékszem rá, de hogy ez például nem egy ilyen nagyon feldolgozott, mert ugye nagyon kevés, relatíve kevés MX-5 van, tehát ez nem mindenkit érdekel. Hát,
igen, viszont MX-5, tehát azért alapvetően tudatosabb vásárlók, tehát ott meg azért gondolnám, hogy talán emiatt.
Tudod miért nem? Mert akkor, amikor én megvettem mondjuk az elsőt, akkor így egyik kollégám is ebbe beleszerelmesedett, és vettünk neki is egyet. És akkor még ezt nem tudtuk. És akkor, amikor hajtókarcsapágyas lett az autója, akkor nem tudtuk.
Tehát, világos,
és
igen.
Ezek azért nehéz kérdések egyébként, hogy mikor tudja ezt meg az ember, hogy a saját kárán tanulja meg, vagy valaki igen. Más segítségével.
Az early adopterek azok beszophatják.
Így van, és be is szopják.
De egyébként ez sokszor pedig azt látom, hogy már egy kicsit át is esik a másik oldalra, tehát hogy vannak problémák, amik meg nagyon fel vannak nagyítva, mert többen foglalkoztak vele, nem tudom, egyszer valaki egy szakinál csinált egy videót, és ezzel így az adott közösségben ez egy ilyen köztudott dolog lett, és onnantól pedig sokszor az értékükben már-már túlzottan is jelentkezik.
Ez a rohadó Mazda szindróma?
Mondjuk, bár nem tudom, az talán az nagyon általános, tehát ott nem egy típus, ott lehet, hogy az emiatt nem...
Én a fókuszoknál találkoztam vele, hogy van ugye a 101 lovas, meg a 115 ló körüli, ami a változó szerepvezérléses, és hogy valójában az sem egy űrtechnika, és nem is olyan drága a javítatása, de hogy amikor én nézegettem, sokkal olcsóbbak voltak, mint a 101 lovasak, mert mindenki a atombiztosat akarja valószínűleg megvenni.
De egyébként nekem ezek mindig azt mondják, hogy ezért is érdemes egyébként használt autós anyagokat készíteni, mert ezekből lehet tájékozódni. Nyilván az nagyon fontos, hogy hiteles információt mondjon el az ember, de emiatt tényleg ez lényeges, mert akár így a piacot is lehet befolyásolni, ami nem az a lényeg, hogy a piacot befolyásolja az ember, hanem hogy az emberek jó döntést tudjanak hozni, akár meg lehet venni a rosszabbat is, csak akkor az látszódjon az értékben, tehát hogy ezzel lehet tényleg szerintem a használt autóvásárlót sokszor segíteni.
Igen, de ugye ez a vásárlói oldal, az eladói oldal, ugye ahol meg az árazással kapcsolatban tudunk mi bekapcsolódni, vagy segíteni az árazásban, ott ugye ez nagyon nehéz, mert tudtára hozni az embernek azt, amúgy, amit te akarsz adni, az tulajdonképpen egy ipari hulladék,
igen,
egy szar.
Igen, ez tényleg a lehetetlen kategória jelenleg szerintem.
Ráadásul az, hogy mondjuk hogy egy ilyen listing oldalként mi azt mondjuk az embernek, hogy figyelj, a portékád az nem ér annyit, amennyit, ugye ez is egy nehéz ügy. Tehát, hogy nem jó senkinek se ilyen negatív dolgot közvetíteni.
Persze.
Nyilván mi próbáljuk segíteni az eladást, arra felhívni a figyelmet, hogy figyelj, ez így közepesen eladhatatlannak tűnik ez az autó, az szerintem egy jó dolog, de igazából sose fogunk tudni egyébként egy korrekt árat adni, mert hozzáteszem, hogy a vevői oldalon is nagyon sokan vannak olyanok, akik nincsenek tudatában annak, hogy egy autó az ugye ilyen problémás, vagy hogy vannak neki ilyen megoldandó szituációi, egy általános, ilyen konstrukciós hiba, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt, és lehet, hogy megveszi. És akkor ugye ez sajnos nála lesz egy bukta.
Világos.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, Norbi, és beavattál minket a használt autó hirdetés dark webjébe, vagy a hátterébe. Maradjatok velünk, találkozunk két hét múlva is, és iratkozzatok föl azon a platformon, amin éppen ezt fogyasztottátok, ha YouTube-on, akkor YouTube-on, ha Spotin, akkor Spotin, ha Google Podcastben, akkor ott, és akkor nem maradtok le majd a következő adásról sem. Sziasztok!
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 Kocsi.hu. Autós apró hirdetések gyorsan, igényesen.
A műsor a Béton partnere.